Második rész, pillangós papucsok.
A krakói vásárról jövő szepességi kereskedők, akik vaspántos nagy szekereikkel a karácsony előtti zimankós időben is vígan utazgattak az Ordon-Kárpát hegyszorosaiban, hírt hoztak Krakóból, a lengyel király udvarából.
Most csíp meg, Péter Hans.
De nagy garral vagy, Korráti Takács.
Azzal hát.
Na és mi okod van erre?
Van. Addig húzakodtatok az adóval, szenátor uram, amíg megharagítottátok a jó Szaniszló királyt.
Ha megharagítottuk, hát bizonyosan haragszik.
Nagy mesterség volt, de sikerült. A király visszaállítja a régi törvényt. Új esztendőre itt lesznek Szaniszló emberei a leányainkért.
Valamikor, hogy pontosabban kitapintsam az időt, hajdanában nem adóztak olyan vígan a polgárok, mint marapság. Az adóalanynak jelenleg jól megy a dolga. Előre levonják neki a dézsmát. A 9-et beszámítják az árba, mikor vásárol. Jaj, csúaj, nincs gond. Bezzeg abban a régi világban keserves volt lepengetni a dénárokat, márkát, kimérni a gabonát, lefejteni a bort, jól tartani a városi darabontokat. Nem is tették-e szépapáink valami kitörő nagy lelkesedéssel? Különösen nem volt szepességben. És még különösebben azóta a bizonyos zálogba vetés óta nem. A zálog cédula, akarom mondani az okirat, ugyanis többek között úgy rendelkezik, hogy a törvényes adót, ami a magyar király zsebét üti, ezentúl a lengyelnek úgy szintén fizetni kell. Példának okáért Ruszkin, az elzálogolt városok legkisebbike, annak előtte alig több mint 8 márkát tartozott a kincstárnak befizetni. A szerződés értelmében ennek a duplája, valami 16 márka az, ami a rendszerváltás után rátartozna. Ez jól megolvasva sem több 48 forintnál. Ezzel szemben a lengyel világban 1234 forint 89 dénárt követelt Ruszkintól az adószedő. Hogy ez miképpen volt lehetséges, hogyan számolt a hivatal? Mondhatnám, hogy ez már az elmúlt évszázadok örökre sötétbe vesző titka marad, így persze hazudnék. Megvan még ugyanis a papír arról, hogy a starosztaságot, vagyis a szepesi kapitánságot 1593-ban a soron levő lengyel király a Lubomirszky családra testálta, mégpedig örökös jogon. A Lubomirszky hercegek azután serényen megnyírbálták a városok addig épségben hagyott autonómiáját. Starosztáik mindig újabb és újabb jogcímeken sarcolták a védekezni képtelen és sorsukba belenyugodni kénytelen városokat. Mindezek után aligha csodálkozhat bárki is, hogy az amúgy törvénytisztelő cipszer atyafiak elmaradoztak az adófizetésben. A pillangós papucsok történetéhez ez is hozzátartozik.
Péter Hans csak a régi közmondásban létezik, így hát csak Parka János, a Sánta szenátor elegyedett szóba a hírhozók körül összegyűlt polgárok sorából. Kornádi messze földre, Kassára, Budára, de még Bécsbe is eljárt a vásznakkal. Bár szeretett néha nagyokat mondani, mégiscsak ő hozta meg a nagyvilági híreket Késmárkra. Amúgy Krisztus Takácsa néven volt ismeretes. A jókedvű Takács találta ki ugyanis azt a legendát, hogy a gyermek Krisztus szepességi vászonból kapta első ruhácskáját. Azért nem kellett neki több élete folyamán. Öreg korára már annyira beleélte magát a legendába, hogy szemhunyorítás nélkül híresztelte az összes mennybéli szenteket, ő öltözteti.
Miféle régi törvényre gondolsz, Aniszló?
Hadd kanyarítom le végre az övemet. Nem tréfa dolog 10 kiló aranyat cipelni Krakótól Késmárkig. De hát mit csináljon az ember, ha már ezt hozza magával a mestersége? Igazam van, Parka szenátor uram. Mert éppen ennyi van benne.
A törvényről beszélj nekem. A váznakhoz érthetsz, de a törvényeket már csak bízd rám, Krisztus takácsa.
Van olyan törvény a szepességben, amit te nem ismersz.
Nincs. Nincsen olyan tekervénye, róka lyuka a törvényeknek, amelyeken én már ne jártam volna.
Na hát akkor ezt fejtsd meg. Szaniszló királynak joga van elvenni a 16 legszebb hajadont a 16 zálogban lévő város leányai közül, amíg az esztendei adót be nem fizetjük Krakkóban, a királyi pénztárba. Akkor visszakaphatjuk az ott lévő leányainkat, de mindjárt újat is kell adni értük cserébe. A következő esztendő adója biztosítékául. Hát van ilyen törvény?
A sánta ember, akinek nagy eszét és furfangosságát talán még külső országokban is ismerték, összeráncolta a homlokát. A bal szemét lehunyta, a jobbat tágra nyitotta, mintha valami messze fekvő pontra célozna.
Nos, van ilyen törvény. Azaz, hogy csak akkor van, ha a jó Szaniszló így akarja értelmezni. A törvény szerint a lengyel uralkodónak joga van zálogot vetni a városok legértékesebb portékájára, az adók biztosítására. Egy bolondos Ulászlónak jutott eszébe, ha jól emlékszem, 3. volt a néve, hogy a szepességben azokat a fiatalasszonyokat találta a legértékesebbeknek, akik az oltártól tértek vissza. A király vitézei lesbe álltak az esküvő alatt a templom kapujában, és Ulászló nevében aranyos pecsétet akasztottak az újdonsült menyecskék derekára. És kocsiba ültették az állogot, egy év múlva az adófizetőbizottság Krakóban meggyőződhetett a pecsétek érintetlenségéről.
No most csíp meg, Péter Hans! Aztán haragba eshettek-e a királlyal, ha valamelyik pecsét nem volt épp állapotban? Talán törődött a király a szepességiek haragjával?
Csendesen azzal a kis ésszel. A mi őseink se estek a fejük lágyára. Szépen lehúzták a befizetendő adóból a feltört pecsétek árát.
Igen. Az én nagyanyám egész életében büszke volt arra, hogy udvari dáma volt a lengyel királynál. Pedig mi már híres borovicska főzők voltunk akkortájt is. Csak éppen az aranypecsétet kellett hordani a derekán. Annak az épségétől függött, hogy fizet-e abban az évben adót Késmárk, vagy nem. Az öreg Ulászló király intette is eleget a legyeskedő urakat, ne bomoljatok, a késmárki adón bánja meg. Volt egy város szepességben, amely sohasem fizetett adót. Podolin. Valami nagyon ravaszeszű főbírája volt annak. Szerencsésen válogatta meg az zálogba küldött menyecskéket.
És nem akasztották fel a lábánál fogva azt a pernokot.
Nem hinném. Egyszer jártam Podolinban. Hát a Vörösmárvány sírkövére az van vésve, hogy a város esze és jótevője volt.
Hisz már járni sem tud a vénségtől Szaniszló király.
Neked mi gondod azzal?
3 királyok napjára van kitűzve az esküvőn Budeusz Annával. Nem elég gond az. Én forgok veszedelemben, ha csak ugyan életbe lép a régi törvény.
A városban futó tűzként terjedt el a hír. Egyébről sem beszéltek az emberek, mint az adófizetés körül beálló változásról, és pokolba kívánták Lubomirszki herceget, a Lublonci